Feledi Botond külpolitikai szakértővel folytatjuk ázsiai kalandozásunkat, az erős GDP növekedés produkáló országokat vesszük sorra, most éppen Indonéziában járunk. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, kívánok, sziasztok!
Megírta a kedves hallgató azt, amit próbáltam elkerülni, de hát azért van, amit nem lehet, hogy kihagytuk a lényeget. Egész ennyit beszéltünk, tizen nem tudom hány percet Indonéziáról, és nem mondtuk, hogy Borneo és Celebesz magyar volt és magyar lesz. Na tessék!
Ez sose volt magyar, azért!
Viszont... Messze van, de magyar lesz, nem? Azóta ilyes verzió.
Viszont... Messze van, de magyar lesz, igen, ez is volt a B-verzió.
Képzeld el, hogy utána néztem Indonéziának, és nagyon érdekes külpolitikai vonulata, hogy Oroszországgal működnek együtt energetikai téren, és figyelem, Törökország történetének legnagyobb hadipari exportüzletét kötötte Indonéziával, mert eladnak nekik 5. generációs vadászgépeket. Hát ez nem éppen nyugati elkötelezettséget sugal, ha ezt a két dílt vesszük górcső alá. Akkor nem is teszem fel a Kína, és a Kína van-e ott megjelen, úgyhogy, mert majdnem biztos, hogy igen. De mielőtt a külpolitikájukra rátérnénk, ugye Suharto elnök szóba került az előző beszélgetésbe is, most már így elmúltak az ő nyomai az indonéz belpolitikából?
Hát abszolút nem. Ugye talán az októberi adásban, amikor legutóbb Indonéziával foglalkoztunk, ott is megpróbáltam ezt elmondani, hogy milyen rokoni kapcsolatok kötik át az elmúlt 60 évet az indonéz belpolitikában, ugyanis Prabowo elnök Suharto ex-veje. Tehát ugye az ő lányát, Suharto lányát titieket vette el, aki a válás ellenére, ami 1998-ban volt, ugye, tehát a jelenlegi elnök és a volt katonai diktátornak a lánya között, még mindig Prabowo pártjában van a volt felesége.
Tehát az én nem értem ezt az ázsiai jellemfejlődés, hogy van egy diktatúra, nagyon kihúzza a gyufát, elsöpri a népharag, le tud egy ciklust a utóddal, majd szépen lassan visszasonfordálunk, hogy hát azért az a család tudott.
Régen minden jobb volt.
Hát régen jobb volt, a fiatalok ugye nem emlékeznek, tehát a nagyon fiatal átlagkorú populációknál egyébként ez egy politikai előny a régi generációknak, hogy simán lehet újraindulni, mert őket már nem kínozták annak idején a dzsungelben. Egyébként ez Prabowónak az egyik sikere volt az elnökválasztáson tavaly, hogy ezt meg tudta csinálni. Másik oldalról pedig azért, ahogy Afrikáról is, amikor beszélgetünk veletek most már sokadik éve, meg ezekről a típusú dinasztikus politikai helyszínekről, akkor itt tényleg dinasztiák vannak, és ezek lehet, hogy néha éppen a szovjetekhez húztak, vagy a Márkoszék, ugye Fülöp-szigeteken múlt héten az amerikaiakhoz, ugye ott is visszajött a Márkosz papának a fia most friss elnökként, és ugyanúgy a másik nagy családdal álltak össze, csak azért, hogy a hatalmat megtartsák. Tehát itt dinasztiák vannak, és ez egy másodrendű kérdés, hogy
hát igen, ez egy lean típusú politikai dinasztikus berendezkedés, amikor lényegében stratégiát kell váltani a nagy családi gyűléseken, aztán kitalálják, hogy működjön fenntarthatóan a következő pár év.
És a család
azt... Válasz az előző kérdésetekre, hogy tehát nem a keleti nyitás vagy a nyugati nyitás a fontos, hanem a család.
Aha. És gyakorlatilag mindegy, hogy a család merre nyit, a család a fontos és kész. És a család tanult a múlt hibáiból?
Így van, a család mindig kiválóan tanult. Tehát ez meg ugye valahol a lehetőség az ilyen dinasztiáknak, hogy olyan osztan vannak ott, hogy adaptálódhatnak mindig az adott geopolitikai környezethez. Úgyhogy az el nem kötelezettektől eljutnak most is ahhoz, hogy a legkiegyensúlyozottabb külpolitikára törekednek, és ugye a kínai brutális befektetések mellett, ahogy mondjátok, fegyverek Törökországtól Oroszországig, olaj is Oroszországból, és akkor emellett persze az Egyesült Államokkal is nagy barátkozás, részben pont azért, hogy a kínai gazdasági befolyást viszont katonai részen ellensúlyozni tudják. Tehát ezt méretükhöz képest ügyesen játsszák ezt a játékot, és szükségük is van rá, és ezt a mostani elnök is belátja, hogy nem lehet egyik nagyhatalom mellé se beállni. Egyébként ez azért az általános délkelet-ázsiai megfejtés Szingapúrtól Indonéziáig, hogy senki nem akarja eladni a lelkét. Tehát azt látják, hogy ezek nem olyan típusú országok, hogy megérni rómákoszorúzni magukat mindenféle ex-szovjet katona emlékművénél, hanem ehelyett tényleg egy kicsit ide is tesznek, kicsit oda is tesznek, és ezt nagyon-nagyon ügyesen viszik. Ugye itt az egyút egyévezet jelent meg annak idején, a Jakarta-Bandung nagysebességi vasúttal, ezt már azóta több mint 2 milliárd dollárra túlköltötték, de rengeteg kicsit.
De legalább megvan, de legalább megvan, hát azért ott nagyon jól működik, hát,
nézzük
nem?
Nézzük az eredményét, igen, hogy valami elkészül, de nagyon csúnyán eladósodtak abban, de a Cartoon Foxconn mindenki bivájdi is itt vannak különböző elvés akkumulátorgyárakkal, de azért igyekeznek mást is behozni, tehát ennek ellenére a indonéz FDI-nak 13%-a kínai. Tehát azért, de még nagyon sokan hoznak nagyon sokféle pénzt, és hát ettől azért látni, hogy tényleg dolgoznak a diversifikáción és azon, hogy mindenféle mást be tudjanak hozni.
Két kérdés még így felmerül bennem Indonézia kapcsán, ugye beszélt a vallási felosztásáról az országnak Zoli. No. Az iszlám radikalizmus az egy időben azért elég magas hőfokon égett az országban, ugye volt terrortámadás Bali szigetén is például. Most ebben az ügyben hogy áll az ország?
Tegyünk, csak egy villámlépést tegyünk hátra, tehát ugye úgy néz, hogy ez egy nagyon-nagyon sok szigetből álló terület, ahol a legkülönbözőbb vallások vannak, és azért mégiscsak a Jakarta indonéz kormányzó hatalommal szemben nagyon sok ellenállás van. Különböző típusú muzulmán felekezetek részéről ugyanúgy, mint mondjuk katolikusok vagy keresztények részéről. Tehát a Nyugat-Pápuától egészen a keleti végeken át, a nyugat-szigeti végekig, ugye a Nyugat-Pápua pont a legkeletibb része Indonéziának, csak ezért kicsit megzavarva a történet. De itt van például Aceh története. Ez egy kifejezetten híres szultanátus volt, amit meghódítottak az indonézek, és ugye megtartották, de 2005-ben kötötték azt a Helsinki békeegyezményt, amiben megengedték a tartománynak, hogy teljes egészében a sária törvényközést alkalmazza. És azóta, ez 2000-es évek eleje óta terjed ki, tehát itt tilos a homoszexualitás, ugye, tehát amit el szoktunk képzelni a sáriával, az van a házasságtöréstől mindenféle másik, és ez nyugodtan szembe mehet a nemzeti törvényekkel, mert egy legspeciális derogatói generáli szépen el tudják érni azt, amit ők itt szeretnének. És ez volt az ára annak, hogy innen ne legyen további erőszak, mert a GAM nevű helyi függetlenségi csapatok azok régóta vívtak az indonéz erőkkel. És ez csak egy példa sok közül, ahol több-kevesebb fegyveres összecsapás van, vagy folyamatosak a központi hatalom szempontjából szakadár erők elleni küzdelem, másik oldalról meg ugye a szabadságharcok. Tehát nagyon-nagyon kemény szituációk vannak szigetenként változó etnikai vallási kisebbséggel a főhatalom részéről. És bocsánat, csak egy számot még ide tegyünk. 40 millió embert kell feltehetőleg eltelepíteni a tengerszint emelkedés.
Na, ezt akartam kérdezni, hát annyira össze vagyunk csiszolódva botont, hogy már kérdezni se kell. A idézőjelbe tett riporternek, hát megy.
András, pihenj, pihenj.
Hát, hogy a klímaváltozás, ugye, ezt akarta, igen. Mi lenne, hogyha ilyen slagfertigeket dobnál? Bedob, ilyen mindig, nem teszek fel kérdést, csak klímaváltozás, kínaiak, nemzetbiztonság, iszlám radikalizmus, és megy tovább. Na, szóval tényleg ennél azért komolyabb a helyzet klímaváltozás ügyben. Úgyhogy...
Hát nagyon súlyos a helyzet. Igen, nagyon súlyos a helyzet. Tehát igazából ugye tényleg, ha az ország lakosságának egyötödét el kell telepíteni, az brutális sokat fog okozni. Részben azért ahonnan el kell menniük, meg oda, ahol beteszik őket. Ott is mindig kitör a probléma ezzel kapcsolatban. Klímaváltozás ide vagy oda, 80%-a az áramnak még mindig fosszilis, többnyire szén, gáz erőforrásokból származik, tehát hiába a kedvező szekvés mindenféle napelemhez, tengeri energiához, ezeket egyelőre azért még kevésbé tudják.
Hát ráadásul a tenger az problematikus is, ugye, mert pont a vízszintemelkedés azért befolyásolja nagyon Indonéziának.
Hát igen, hát olyannyira, hogy azt jósolják, helyzetét. Hogy elnyeri a Jakartát is a főváros.
Így van, és már ide építik is a új fővárost, ugye Nusantarát, ami egy óriási nagy projekt, nyilván kis kínai részvétel is van benne, tehát arrébb viszik a
biztos, ami
a
biztos.
Fővárost.
Le kell rakni azokat a lehallgató berendezéseket még a betonba, hogy sokkal nehezebb legyen kiszedni onnan, igen.
Közszolgálatnak külön lakótornyot építenek a kínaiak, tehát biztosan ennek, hogy nem csak az irodában halljanak, hanem még otthon is. Teraszpartikon. Na mindegy, tehát ez a 2045-ös arany Indonézia vízió, Golden Indonesia Vision, ez a fejlesztés alapelve, de hát ebben azért mondjuk a valódi klímaváltozással kapcsolatos kiadások alig 10%-át látni a költségvetési sorokon a szakértők szerint. Tehát itt van egy óriási diszkrepancia, mindenféle számokat ők is letettek papírra, de igazából még a tyúk lépés is talán túlzás, tehát tényleg nagyon lassan haladnak, miközben a munkaerőnek egy jelentős részét is kőkeményen fogja az érinteni, hogy itt mi történik, vagy hogy egyáltalán mennyire hagyják majd el az országot. Tehát ez itt nekik élethalál kérdés. És egy picit itt kizajlik a don't look up hozzáállás. Uh-huh. Úgyhogy hát ezzel kapcsolatban csak 2024-ben 687 olyan különböző földvitát regisztráltak, amik már a különböző helyi közösségeket érintik, itt millió hektárokról van szó. Tehát, hogy összeérnek ezek a konfliktusok, és nem tűnik elégedésnek a központi kormányzat ahhoz, hogy ezt azért mind menedzselni tudja. Uh-huh. Úgyhogy itt ugye a különböző, tehát amit ti mondtatok, a pálmaolaj gyártás és a rizsgyártás hiába egyik legfőbb célkitűzés a élelmiszer önellátás, pont hogy a hőhullámok miatt a rizs és a pálmaolaj az abszolút veszélyben van, hogy egyáltalán a mostani területeken fenntartható lesz.
Igen.
Tehát ez sem látszik, mert ugye az egyik nagy programja a mostani elnökségnek az volt, hogy iskolai étkeztetést vezetnek be az éhezés vagy a szegénység menedzselésére. Ez viszont kétszer annyiba kerül még papíron is, mint amit megspóroltak más egyéb, már akkor népszerűtlen intézkedésekkel. Úgyhogy így aztán új mozgalom indult az egyetemisták részéről, ami kifejezetten már a mostani új kormányzat ellen, tehát a Tabogó elnökség ellen rendez tüntetéseket. Úgyhogy tehát nem, én mindig azt látom, hogy hol vannak az instabilitásnak a kockázatai, és szerencsére, hogy Izolival kiegyensúlyozunk egymást, mert ő meglátja a kedvező elemeit a gazdaságnak, tehát vannak kedvező elemek, de azért összegészében nagyon sérülékeny, nagyon társadalmat látom.
Nagyon messze van, de a Holland Kelet-Indiai Társaság alapján felmerülhet a kérdés, hogy a történelmi kapcsolatokat ápolja Európa. Mert valahol, mintha az derengene, hogy össze is rúgták a patkót az Európai Unió és Indonézia. Tehát, hogy nekünk arrafelé nem nagyon osztanak jó lapokat mostanság. Hiába ugye a közös történelem, és akkor most finoman fogalmaztam gyarmatosítás ügyben.
Hát a közös történelem az nehéz, ugye a hollandok nem olyan régen 288 további műtárgyat visszaszolgáltattak az amsterdami egyik múzeumukból, de hát itt azért még mindig, ez talán a második ilyen visszaszolgáltatás volt, tehát nagyon nem kapkodnak ezzel, úgyhogy ez a mai napig a holland-indonéz viszonyban azért nyilván olyan, mint a belga és a kongó viszonyok, tehát nem teljesen kivasalt viszony ez. Viszont az Európai Unió szintjéről abszolút van törekvés arra, hogy a kereskedelmi megállapodások mélyítése, bővítése, újak aláírása megtörténjen, tehát ahogy az Indiával kapcsolatban is most prioritássá vált az Egyesült Államok miatt, pont azt érzi Brüsszel, hogy igazából ez az a történelmi lehetőség, amikor ezeknek az országoknak is pont a kiegyensúlyozás jegyében, illetve a nehéz gazdasági helyzet az amerikai vámpolitika miatt indokolja, meg politikai legalathatóvá teszi az unióval való egyezkedést. Uh-huh. Tehát Trumpnak köszönhetjük, hogy lehet egy uniós indonéz további közelemés.
Na, ez legalább jó.
Hát akkor a végén, és akkor ezzel keretbe foglalnánk
Botond,
a beszélgetést.
Botond, nehogy engedd Andrásnak, mert pozitívan sikerült befejezni
Borneo
végre.
Borneo és Celebes, ugye, kapcsán, akkor lehet, hogyha sikerül szorosabbra fűzni, akkor a régi mondás ugye megvalósul, hogy magyar volt és magyar lesz a hallgató, és megkapja tehát, ami neki jár. Na, köszönjük szépen! Micsoda érdekes csücske a világnak ez.
Köszönöm szépen, köszi. Én volt most is. Sziasztok!
Szia! Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk egy kicsit Indonéziáról.